A mai alkalommal a témánk az európai egység törekvések a Biblia mérlegén, vagyis azt a kérdést vetjük fel, hogy vajon a Bibliában vannak-e erről akár közvetett, akár közvetlen jövendőlések. Tudom, hogy már a címet is meg kell magyarázni, hogy egyáltalán ez nem belemagyarázás, vagy egyáltalán miért nem hallunk mi ilyesmiről, hogy a Bibliában ilyen jövendőlések vannak Európáról, az európai egység törekvésekről. Engedjék meg, hogy rövid magyarázatát adjam annak, hogy miért nem hallunk ezekről. A Bibliát a 18. századig mindenki elfogadta Isten kinyilatkoztatásának, Isten igéjének. A 18. században azonban az akkor megszülető racionalizmus és felvilágosodás kétségbe vonta egy olyan Isten létezését, aki előre látja a jövőt. Megszületett Európában a deizmus, ami annyit jelent, a deisták azt vallották, hogy Isten létezik, de valahol távol a világtól, megteremtette ezt a világot, és itt minden megy a maga törvényei szerint, a természet törvényei szerint és a társadalmi törvények szerint. A gép forog és az alkotó pihen, ahogy Madács írta a tragédiában. Ez a szellem irányzat, a deizmus utat talált különböző keresztény közösségekbe is, és az utóbbi 200 évben a különböző keresztény felekezetekben nem sok szó esik a jövendőlésekről. Akik gyakorló templomba járók vagy gyülekezetet látogató emberek tudhatják, hogy bibliai jövendőlések, bibliai proféciák magyarázata az szinte elvétve kerül sorra. Pedig a Bibliában van két hatalmas profétikus könyv, az egyik az Ószövetségben Dániel könyve, a másik az Újszövetségben a Jelenések könyve. Ezek azért különleges profétikus könyvek, mert nem csak úgy nagy vázlatokban mutatnak rá a jövő összefüggéseire, hanem idői proféciákat is tartalmaznak. Már Josephus Flavius, a zsidó történetíró azt írta a Zsidók története című munkájában, hogy a zsidók azért tartották nagyon nagy becsben Dániel könyvét, mert idői kijelentéseket is tartalmaz a történelem menetére nézve. És amikor Nagy Sándor, az ismert hadvezér, Jeruzsálem felé közelített, akkor ezt is Josephus Flaviustól tudjuk, a város vezetői és papjai nem csak a város kulcsait vitték ki elébe, hogy oltalmat kérjenek a városnak, hogy Nagy Sándor ne pusztítsa el, hanem kivitték elébe Dániel könyvét, és ott a pergament kinyitva rámutattak arra, hogy nekik volt egy prófétájuk, Dániel próféta, aki több mint 250 évvel Nagy Sándor előtt jövendőlt már a hellenisztikus világbirodalomról, és erre a Dánielre hivatkozva kérték, hogy oltalmazza meg a várost. Nagy Sándor átvette a kulcsokat, meghallgatta a rávonatkozó jövendőlést, elfogadta, és a város nem pusztította el. Tehát a régi múltban emberek hittek abban, hogy olyan Isten létezik, aki látja előre a jövőt. Nem azért látja előre a jövőt, mert ő kényszerítené bele az emberiséget valamibe, hanem ennek ellenére látja a jövőt, hogy ő semmire nem kényszerít. Tegnap többször is mondtam a kedves hallgatóknak, hogy Isten világában nincs kényszer, nincs erőszak. A második Timóteus levél 3. fejezetében így mondja ezt Pál apostol, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Jakab apostol levelében az első fejezetben azt olvassuk, hogy a szabadság tökéletes törvény az, amit Isten érvényesít a világ történelmünkben. Isten kényszert, erőszakot nem alkalmaz. Erkölcsi kérdésekben senkire semmit rá nem erőszakol. Ugye mi ránk sem zúdul rá a mennyezet, hogyha akár lázadunk Istennel szemben, akár elégedetlenkedünk, akár úgy éljük az életünket, mintha Isten nem is léteznék. Isten nem a büntető, haragvó Isten, Isten a kérlelő és önmagát az emberekkel megismertetni akaró Isten. És Isten a megismertetésnek ebben a folyamatában kinyilatkoztatásokat adott az emberiség jövőjéről. Ézsaiás könyve 46. fejezete azt mondja, hogy Istenhez nincs hasonló lény, mert ő a kezdetből fogva látja a véget, és azokat, amik még meg nem történtek, azt előre kijelenti. Ez Ézsaiás 46. fejezete. Ámos könyve 3. fejezetében, hogy egy másik ószövetségi prófétát idézzek, Ámos könyve 3. fejezetében pedig azt olvassuk, hogy semmit sem cselekszik az én uram az Úr, míg előre meg nem jelenti titkait az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát itt meg egy nagyon határozott kijelentés, hogy Isten nagy vonalakban, de sokszor egész konkrét részletességgel erőre kijelentést ad prófétáknak, és idői kijelentéseket is ad prófétáknak. Én is vallásos családban nőttem fel, de nem csak otthon, a felekezetem templomában sem hallottam arról például, hogy Isten Jézus Krisztus első eljövetelét időre pontosan kijelentette, hogy Jézus mikor lép fel, hogy 3,5 évig fog tanítani, és hogy ki fogják írtani nem csak Isten fiához, de emberhez is méltatlan módon. Ez Dániel könyve 9. fejezetében található, az úgynevezett 490 éves jövendőlés. Isten közel fél évezreddel ezelőtt, mielőtt Jézus a világra jött volna, Dániellel kijelentette azt, hogy Jézus hogy fog eljönni, hogy fog fellépni, 3,5 évig fog tanítani, meg fogják ölni, és a tanítványai még 3,5 évig csak a zsidóknak fogják hirdetni az evangéliumot. Emlékszem, amikor én ezt először megismertem, lehettem már olyan 25-26 éves ezt a jövendőlést, már a Tudományos Akadémián dolgoztam, és hát mindannyian szégyeltük magunkat, hogy a Bibliát nem ismerjük, de hogy ennyire nem ismerjük. És utána azért is kezdtünk el tartani munkatársaimmal együtt előadásokat, mert azt láttuk, hogy az egész országunkban ismeretlen a Biblia, főleg ezek a kijelentések, amelyekről azt mondta egy római katolikus teológus Huber Lipót, aki Kalocsán működött a századfordulón, és erről a jövendőlésről például egy külön tanulmányt írt, mert elment Jeruzsálembe, még a monarchia idejében, és megdöbbentette őt az a látvány, hogy a zsidók még most is várják a messiást. Hogy ott vannak a siratófalnál, a kis kéréseiket ma is ugye papíron betűzdelik oda a résekbe, és sírnak és hajlonganak, hogy a messiás jöjjön el. És egy héber bevezetőben azt írja Huber Lipót, hát a messiás rég eljött, de ezt nem a keresztények könyveinek kell elhinnetek, nem Máté evangéliumának, vagy Lukásnak, vagy Jánosnak, vagy Márknak, hanem a ti könyvetekben, Dániel próféta héber nyelven írott könyvében. Ott van a jövendőlés arról, hogy a messiás mikor fog eljönni. És amikor Jézus itt járt a földön, hogy az Ézsás 46 és Ámos 3 után egy harmadik igelyet is említsek, Jézus azt mondta a János evangélium a 15. fejezetében a tanítványainak, hogy barátaimnak mondalak titeket. A szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura, de én nem szolgáknak, én barátaimnak mondalak titeket, mert mindazt, amit az atyától hallottam, megjelentettem néktek. Jézus életében egy döbbenetes nagy proféciát mondott az emberi történelmünkre, és különösen a mi történelmi időnkről, ez Máté evangélium a 24. fejezetében található, így is szoktuk nevezni, hogy Jézus nagy apokaliptikus beszéde, ez az apokalipszisnek, a jelenések könyvének az előfutára, ez a jövendőlés, Máté 24. fejezetében. Párhuzamos főjegyzései megvannak Márk 13 és Lukács 21. fejezetében. Tehát 3 bibliai fejezet, Máté 24, Márk 13 és Lukács 21. De Jézus Krisztus a mennybe menetele után, az első század végén megjelent János apostolnak Pátmosz szigetén, és a Dániel könyvéhez hasonló hatalmas kijelentéseket adott az ott raboskodó, legutolsó életben maradt apostolnak Jánosnak, és ez a jelenések könyve az apokalipszis. Tehát tulajdonképpen a Bibliában 2 nagy prófétai könyv szól az emberiség történetéről, összefüggően, tehát mint folyamatot mutatja be az emberiség történetét, összesen 13 idői proféciát tartalmaz, és a 13 idői profécia ilyen összefüggéseket jelez például Jézus első eljövetele, a középkor időtartama, az iszlám hegemóliának az időtartama egy 150 és egy 390 éves proféciában, és a legnagyobb, a leghatalmasabb idői profécia Dániel könyve 8. fejezet 14. versében a 2300 évről szóló jövendőlés. Ez a leghatalmasabb a Bibliában, mert közel 2,5 évezredet fog át ez az idői jövendőlés. Tudom, meg vagyok győződve, hogy ez nagyon sokak számára ismeretlenül cseng, én is vissza tudom idézni azokat az időket, amiket úgy több mint 20 évvel ezelőtt átéltem, amikor én hallottam először előadás, szinte úgy hitetlenkedve, de végül is kezembe vettem a Bibliát, mert magam akartam utána járni, hogy ez tényleg így van-e. Én is azt szeretném újra kérni a kedves hallgatóktól, hogy amit most mondok, az ne egy ilyen elszálló előadás legyen. Három szövegrészlet elolvasását kérem mindenkitől, három fejezet elolvasását a Bibliából. Tegnap már jeleztem, hogy az európai egységtörekvésekről Dániel könyve 2., Dániel könyve 7. és a Jelenések könyve 17. fejezetében van szó. Tehát Dániel 2, Dániel 7 és Jelenések 17. Tehát fejben is könnyű megjegyezni. Elmondanám nagyon röviden egyik profécia után a másikat, tehát Dániel 2, Dániel 7 és Jelenések 17, hogy milyen jövőt és egyáltalán milyen európai jövőt és egységet vetít elénk a Biblia, és hogyan is találhatjuk meg mi ebben a történelemben a helyünket, amely történelemről tegnap is hallhattuk Habakuk próféta által a jövendőlést, hogy tulajdonképpen ez a történelem azért ilyen nyomorúságos és azért ilyen szomorú, mert a történelmünkben az erőszak érvényesül, de az erőszak az erőszakot szül. És az erőszak után ugye az emberiség próbálja a valódi történelmet egy kicsit szebbé sminkelni, tehát tulajdonképpen jön a hazugság, és jön a titkolódzás, és a titkosítás, és aztán jön a hiába valóságnak az érzése, és jönnek az ámítások, és az Isten nevében való bódítások is, a bálványokkal való bódítások. Szóval megrázó volt, gondolom, hallgatni tegnap este a Habakuk könyve 5 jaját, 5 jaj mondását, de ma is megrázó lesz Európáról hallani ezeket a proféciákat, de a Biblia szerencsére nem sújt bennünket agyon ezekkel a jövendőlésekkel, mert a Biblia jövendőlésekre az is jellemző, hogy mindig az egyes emberek számára reménysugarat nyújt. A Biblia érzékelteti, hogy sajnos nagy tömegeiben az emberiség halad egy bizonyos cél felé, és ezt föltartóztatni szinte lehetetlen. Ez olyan, mint a tehetetlenségi erő, vagy a tömegvonzás, ezt nem tudjuk megszüntetni, vagy minden lefelé gravitál. De az egyes ember, aki keres, aki gondolkozik, aki valóban szeretné Istent megismerni, az Istent megtalálhatja, és ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, mondja Pál apostol. Ha valaki az Istent megtalálja, és az Isten szavának hitelt ad, Jelenések könyve is így kezdődik, boldog, aki olvassa, aki hallgatja, és megtartja a prófétálás beszédeit. Tehát aki olvassa, aki hallgatja, és e szerint kíván élni, az az egyes ember, annak a számára, akár az egész emberiség, mind a mai élő 6 milliárd 300 millió tagja számára van megoldás, de ez a hit és a meggyőződés kérdésén fordul meg. Tehát Isten mindenkinek felajánlja ezeket az ismereteket, felajánlja a hitet, aki elfogadja ezt, él vele, annak egészen más lehet az élete, mint azoknak, akik sodródnak az árral, és esetleg lelkesednek olyan dolgokért, amelyeken sírni kellene, vagy sírnak olyan dolgokért, amiken mások lelkesednek. Na hát akkor próbáljuk szemrevételezni először ezt a három jövendőlést. Az első jövendőlés az európai egység törekvésekről Dániel könyve 2. fejezetében található. Egyébként ebből részleteket a Látók szóljatok című sorozatnak a 31. adásától fogva mondtam a videókazettán, ez a 6. videókazetta, tehát ha valaki ezt szemléletesen akarja megnézni, mert én akkor több képet bevetítettem régészetről, történelemről, mi egymásról, amire itt nyilván nincs lehetőségem, ez is a rendelkezésére áll. Miről van szó Dániel könyve 2. fejezetében? Arról van szó, hogy Nabukodonozor, a babiloni király, aki egyébként egy nagyon kemény despota volt, egy irtózatos diktátor volt, de mint minden emberben van valami jó is, Nabukodonozor sokat foglalkozott azzal, hogy mi lesz az ő gyerekei és unokái idejében, mi lesz a jövővel, ha majd ő nem lesz, mi lesz a világgal. Ő létrehozott egy nagy birodalmat, az egész világ a kezében van. Valóban az időszámításunk előtti 7. század végén vagyunk, ugye az álom időszámításunk előtt 603-ban adta Isten a babiloni királynak ezt az álmot a történelemről. Tehát akkor az egész világ Nabukodonozor kezében volt. De a királyt ez nem tette mindenestül öntelté, mondom, egy nagyon kemény despota volt, de azért gondolkodó ember volt, és állandóan ez forgott a fejébe, hogy mit hoz a jövő. Ha ő lehunja a szemét, mi vár a következő nemzedékekre? És a Biblia szerint Isten minden komolyan kérdező embernek válaszol. Az teljesen mindegy, hogy valaki vallásos vagy nem vallásos, lám, itt is egy pogány királyról van szó. De ő állandóan azzal foglalkozott, hogy mi lesz, és egy őszinte kérdésfeltevése volt. Isten egyik alkalommal egy éjszaka során profétikus álmot adott Nabukodonozornak, és ebben az álomban látta a király a történelmet. Az álmot ugyan elfelejtette, és így az álom értelmét sem tudhatta, de hát Babilon tele volt bölcsekkel, és hívatta a bölcseit, hogy mondják meg az álmát is, megmondják meg az értelmét is. Hát a bölcsek persze fel voltak háborodva, hogyha elmondta volna a király az álmát, akkor még csak meg tudták volna mondani az értelmét, de hát így a semmiből valamit kitalálni. Nabukodonozor azonban égtelen haragra gerjedt, és azt mondta, hogy hát minek etetlek, itatlak itt a királyi asztalnál benneteket, ha ti bölcseknek és a isteni dolgok tudójának valljátok magatokat, akkor mi kérdés az nektek, hogy én mit álmodtam, hogy az istenség milyen álmot adott nekem, mondjátok meg, ha nem, akkor kipusztítlak benneteket. Ekkor már a babiloni bölcsek sorába tartozott Dániel és három héber társa, Sidrák, Misák és Abednégó, akiket ugyanez a halálos veszély fenyegette. Ők azonban imádságban Istenhez fordultak, és a mindenható Isten kinyilatkoztatta Dánielnek az álmot is, és az álom értelmét is. Úgyhogy Dániel kihallgatást kért a királytól, ezt mind a második fejezetben eléggé részletesen, most gyorsan szeretném elmondani, el lehet olvasni, nagyon nagy jelentősége van egyébként az egész leírásnak, hogy Dániel, amikor megkapja az álmot és az álom értelmét, akkor az udvarmesterek fejedelmétől először azt kéri, hogy rögtön jelentse a királynak, hogy megvan a megoldás, ne írtassa ki a babiloni bölcseket. Tehát az a bizonyos ellenség szeretet, az már Dánielt és társait is jellemezte, nem magukra volt gondjuk, hanem a babiloni bölcsek életére is gondjuk volt, és amikor a király hivatta Dánielt, Dániel elmondta az álmot, és az álom tényleg egyszerű, de mélységes. Rögtön felfogható, de az egész emberi történelemről ennél tökéletesebb bemutatást senki nem adott. Úgyhogy Dániel könyve második fejezetétől fogva beszélünk világtörténelemről, hogy akik irodalmat tanulnak, tudhatják, hogy Goethe óta, tehát csak a 18.-19. század óta beszélünk világirodalomról, de világtörténelemről csak Dániel könyve óta beszélünk, mert ez az álom egységbe fogta az emberiség történetét, és egy egységes medret mutatott be, hogy az emberiség története mifelé kanyarok, milyen mederben folyik. Az álom középpontjában egy hatalmas szobor volt, ami azt kívánta jelképezni, hogy az emberiség története egy hatalmas valami, több évezredes, monstruózus történet. De a szobor nem egy anyagból volt elkészítve, hanem arany volt a feje, ezüstből voltak a karjai és a válla, részből, illetve bronzból az oldala és a hasa, és vasból a két lábszára, és vas és cserép, vagy agyag elegyéből a 10 lábúja. Azóta beszélünk például agyaglábakon álló valamiről. Tehát az a szoborkolosszus agyaglábakon állt, azóta a hétköznapi beszédben is, ami nincs megalapozva, vagy törékeny, azt mondjuk, hogy ez az érvelés, vagy ez az eszme, vagy ez a terv agyaglábakon áll. Na most, amikor látta a király ezt a hatalmas nagy szoborkolosszust, aminek fényes, de rettenetes is volt az arca. Tehát sugárzó, fényes, de rettenetes is volt az arca. Tehát az emberi történelemnek ez a kettős jelleg, hogy vannak szép korszakok, minden nép számon tartja az emlékezetében, hogy volt egy görög demokrácia, vagy mi magyarok is azt mondjuk, hogy volt egy reformkor, és ha ezt kimondjuk, akkor valahogy felvidul a szívünk, de a fényes korszakoknál inkább jellemzik az emberi történelmet a rettenetes időszakok, háborúk, forradalmak, járványok, kihalás, kolera, pest is, nem tudom én micsoda. Szóval nagyon érdekesen mutat, hogy az emberi történelem kétarcú jelenség, és egyre inkább lefelé épül. Az arany után az ezüst, a réz, a vas, a cserép, tehát az aranytól eljutunk a sárig. Az emberi történelem egyre inkább gyengül, és hogy mennyire gyengül az emberi történelem, most következett be az álomban egy fordulat, hogy nem csak egy szobrot mutatott Isten a királynak, hanem azt is, hogy kéz érintése nélkül leszakad egy kő, a szobornak a lábaira esik ez a kő, mivel agyaglábakon áll a szobor, semmiféle erőt nem tud kifejteni a kő zuhanásával szemben, szétpattan az agyagláb, meglódul az egész emberi történelem, leesik, ízzé porrá zúzódik minden arany, ezüst, réz, vas, cserép, minden, Felkerekedik a szél, és így látta a király, és így mondta Dániel a királynak, mint a nyári szérűn a polyvát, úgy elvisz mindent a szél, semmi nem marad meg ebből a történelemből, se arany, se ezüst, se semmi, hanem az a kő, mely emberi kéz érintése nélkül leszakad, az nagy heggyé lesz, és betölti az egész földet. És ez volt az álom, ez volt a jövendőlés, az emberi történelem így halad majd előre, és az emberi történelem így fog megszűnni majd egy bizonyos időben. Ugye az álomnak a súlypontja nyilván az, hogy az emberi történelem egyre inkább kezelhetetlen lesz, egyre inkább gyengül, az erkölcsök gyengülése, az országok összetarthatóságának a gyengülése. Ez az egyik súlypont. A másik súlypont az, hogy az emberi történelemnek egyszer vége lesz, de hogyan is lesz vége? Az utóbbi 200 évben az emberiség jó néhány nagy gondolkodója töprengett ezen. Először egy angol közgazdász, egy bizonyos Malthus a 18. század végén azt mondta, hogy az emberiség éhhalállal fog kimúlni, mert annyira szaporodik az emberiség a mértani haladvány szerint, és az élelmiszerek csak a számtani haladvány szerint, hogy éhínség fog végezni az emberiséggel. Malthus ez, mint közgazdász, kiszámolta, hogy az emberiségnek 1-2 évszázada van, ő előre kiszámolta azt, ami különben be is jött, akkor körülbelül 1 milliárd ember ért a Földön 200 évvel ezelőtt, és valóban 200 év alatt most több mint 6-szorosára növekedett. Ugye 6 milliárd 300 millió ember van, és ettől az éhhaláltól félt egész Európa. Magyarországon például a reformkor nagy gondolkodói Kossuth, Széchenyi, Deák mind ismerték Malthust, sőt Vörös Marti egy hatalmas verset írt erről, ez az Emberek című verse, amelyben egy ilyen strófa is szerepel, és szörnyű béke van, s az ember rémítő szapora. Talán, hogy a dögvésznek egykor dicsőbb legyen tora, sovár szemmel néz ég felé, mert hallja föld, az nem övé, neki a föld még sírnak is kemény, nincsen remény. Vörös Marti is ebben a versben, hogy az ember rémítő szapora, ezt a Malthusianus aggodalmat gondolta tovább. Aztán jött a 19. század második felében az entrópia elmélet, hogy majd valami hőhalál, valami felmelegedés. Ebből is sok mindent tapasztalunk, ugye, mert a Föld olyan tökéletesen van megteremtve, hogy az évi középhőmérséklet nem lendülhet 1 Celsius fokkal följebb. Most már az utóbbi 30 évben egyre inkább emelkedik a Föld átlagos középhőmérséklete, sőt az elmúlt 10 évben van az a 3-4, mondom, önök is hallanak erről, 3-4 év, amelyben már több fokkal meghaladta ezt a középhőmérsékletet, és akkor elterjedt egy ilyen nézet már a 19. század végén, hogy a Föld valahogy egy ilyen hőhalállal fog elpusztulni. Aztán 1945 után, miután az amerikaiak ledobták az első atombombát ugye a japán városokra, akkor elterjedt az, hogy valami atomhalál fog végezni az emberiséggel. Ugye a mi gyerekkorunkban ez nagyon élő, eleven dolog volt, ugye a hidegháborús időszakban. Úgyhogy Szent Györgyi Albert híres nyilatkozata, amit a 70-es években tett, ugye így szólt, hogy azt mondta Szent Györgyi Albert, hogy kérem, hát nézzék meg, ma a világon annyi atombomba van, hogy 10-szer ekkora földet el tudna pusztítani. És mindegyik atombombához vezet egy vezeték és egy gomb, amit meg lehet nyomni, és én, mint természettudós, mondja Szent Györgyi, attól rettegek, hogy ami megtörténhet, az meg is fog történni. Egyszer valaki levegőbe röpíti a Földet. Milyen érdekes, hogy ebben a Dániel könyve második fejezetében kétszer is benne szerepel ez a kis szócska, hogy kéz érintése nélkül fog befejeződni a világunk történelme. Nem kell félnünk éhhaláltól, hőhaláltól, atomhaláltól. A Biblia ezt az aggodalmat leveszi a szívünkről. Az ember nem fogja a Földet elpusztítani. Ami nem annyit jelent persze, hogy az emberiség nem kerül ennek a szakadéknak a szélére, de amikor ott táncol a szakadék szélén, valaki közbe fog avatkozni, tudnék a kőszikla a Bibliában mindig Krisztus jelképe, és az emberi kéz nélkül való leszakadása a kősziklának, Jézus második eljövetelének a kifejeződése, hogy Jézus közbeavatkozása, Jézus második eljövetele fogja kivenni a gyilkot az emberiség kezéből. Nos, ennek a proféciának a súlypontjairól és egyéb összefüggéseiről nincs időm beszélni, ez túlmenne a mai előadásunknak a keretein, én Európáért beszélek erről a proféciáról. És hogy pontosan ebben a proféciában hol található Európa, az nem az én értelmezésem, nem mások értelmezése, ha megfigyeljük a Bibliát, azt mondjuk, ez benne van a Bibliában. Mert a Biblia az aranyfejet azonosítja már a második fejezetben. Azt mondja Dániel a királynak, te vagy az aranyfej, tehát az általad vezetett új babiloni birodalom. Te vagy az aranyfej. A második részt, az ezüst karokat, ezután következik a hetedik fejezetben még egy álom, és a nyolcadik fejezetben még egy harmadik látomás is. És ez a Dániel 2:7-8 teljesen párhuzamos egymással, és a 8. fejezet 20. verse azonosítja ezt a két kart, ami a második látomásban egy másik erővel, egy két oldalára fekvő medvével lesz azonos, a 7. fejezetben lesz ezzel azonos, a 8. fejezetben pedig egy két szarvukossal, és a 8. fejezet 20. verse azt mondja, hogy ez Médó-Perzsia. Tehát az új babiloni birodalom után jön a következő nagy világbirodalom, Médó-Perzsia. A harmadik rész, tehát az arany ezüst után a bronz vagy a réz, szintén a 7. fejezetben van egy párhuzamos jelképe, a 8. fejezetben egy harmadik párhuzamos jelképe, tehát itt nem lehet eltévedni. A 8. fejezet 21. verse ezt is azonosítja, hogy ez Görögország. Tehát Dániel könyve három nagy korszakot már azonosít, Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország, és a Bibliának legnagyobb tekintélye, legközéppontibb szereplője Jézus Krisztus azonosítja a negyedik hatalmat. A negyedik hatalom a vas, a maga vas politikájával, vas diplomáciájával, vas jogrendjével, a vasat használó katonáinak a hadrendjével. Maga Jézus mondja a Máté evangélium a 24. fejezet 15. versében, tehát Máté 24:15-ben, hogy ez Róma. Tehát amikor a római birodalom időszámításunk szerint 476-ban az ókori pogány római birodalom megdől, úgy tetszik, hogy hatalmi vákum áll be, a világ színpadán nincs egy vezető erő, tehát Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország, Róma megszűnik 476-ban, amikor a germánok beveszik, de milyen érdekes, hogy a lábszárak, ez természetes dolog, lábszárakból kijön a 10 lábúj, tehát a két lábfej. És a második fejezetben az európai államoknak a jelképe ez a 10 lábúj, ami egyrészt vasból van, másrészt cseréből van. Magam részéről döbbenetesnek tartom ezt a szemléltetést. Én minden iskolában, ahol csak tehetem, ezt tanítom. Sajnos sem a történelmoktatás, sem az irodalomoktatás ezt nem használja fel, ezt katasztrófának tartom. Gyerekek fejét teletömködjük információk millióival, csak éppen a legegyszerűbb, legkézenfekvőbb dolgokat nem tanítjuk, hogy tudnék az ókori római birodalom bukása után, mi is Európa? Hogy jött létre Európa? Annyit beszélünk ma is Európa, de mi is Európa? Mi ez, hogy Európa? Európáról a Biblia azt mondja, hogy egyrészt a rómaiság továbbélése, a vas továbbélése, és az ázsiaiság, úgy Ázsiából jöttek az európai nemzetek, 2-3 népvándorláskori hullámmal, az időszámításunk szerinti századtól egészen a magyarok bejöveteléig, tulajdonképpen 1000 évig itt mozog Európa, és a népvándorlás különböző hullámaival mi történik, hogy jönnek ezek a barbár törzsek, nyomják egymást előre, mint nem tudom én, a vandálokat nyomják a hunokat nyomják a magyarok, és így tovább, ahogy Európába érkeznek, szembe találkoznak egy nagy kultúrával, egy nagy civilizáció, ez a római kultúra. Ennek ugyan neki is mennek, meg is döntik, ők döntik meg Rómát, tehát a germánok. A gótok, a vandálok, a hunok után végül is ők adják meg a kegyelemdöfést. És akkor ez a két kultúra, a vas és az agyag, az európaiság vagy rómaiság és az ázsiaiság egyesülését szemlélteti így a Biblia, mint a vasnak és az agyagnak az egyesülését. De csodálatosan szemléltet, hogy a vas és az agyag hosszú ideig nem tud egyesülni. Két különböző anyag. Egy ideig úgy tűnik, mint az európai államok nagyon erős politikai mezőnyt hoznának létre, így tűnt ez a korai századokban. Nagy Károly korában úgy gondolták, hogy hát csodálatos, szép nagy Európa lesz, meghalt Nagy Károly, a frank birodalom is kezd bomladozni, jönnek a németek, az Ottó császárok, aztán létrejön a német-római császárság, és Európában a történelem tulajdonképpen miről szól, hogy a sok európai nemzet egymás ellen állandóan háborúskodik. Nem tud tartósan egyesülni a vasacseréppel. Európának az egység törekvései abból fakadnak, hogy valami békés, nyugodt földrészt létrehozni, de ez soha nem sikerült, a középkorban sem sikerült. Ma is Európa miért akar egységesülni? Gondolom önök is föltették a kérdést, vagy önök is várták erre a választ. Bizonyos hangok hallatszanak is, hogy akik konkrétan megmondják, hogy Európa miért akar egységesülni. Ugye Európa azért akar egységesülni, mert ez a hivatalos érvelés, hogy a 20. században már két világháború indult ki Európából. Ugye az első és második világháború. És ugye a balkáni konfliktus is, meg minden más azt sejteti, hogy Európa ma is háborús tűzfészek, meg kell szüntetni a békétlenséget Európába. Hogy lehet megszüntetni? Egységgel. Ezért kell egyesülni az európai nemzeteknek, hogy ne legyen háború Európában, hogy ne legyen megosztott földrész, hogy az európai nemzetek vagy találjanak egymásra. A Biblia tehát kinyilatkoztatja, hogy Európában az egységtörekvések két ütemben is folyni fognak. Egyrészt akkor a középkorban, és létrehozzák a középkori európai egységet, ami hát borzalmas volt. Az emberiség történelmének legborzalmasabb időszaka a középkor. És aztán utána, amikor a középkor után szétpattan ez az európai úgynevezett univerzalizmus, kialakulnak a nemzetállamok állandóan háborúznak, ugye a napóleoni háborúk után állandó háborúk sújtják Európát, de hát akkor jön egy újabb időszak, amikor az európai államok újra egyesülni akarnak, fognak is egyesülni, tehát most lesz európai egység, következő proféciák mutatják be, hogy mi köszönet lesz benne és mi nem, lesz európai egység, de tartósan nem. Hogy a vas nem tud elegyedni tartósan az agyaggal vagy cseréppel, ugyanígy lehetetlen az európai egység hosszú időre. De még valamire fölhívnám a figyelmet. A vas és a cserépnek az elegye, vagy egymáshoz kapcsolódása egy másik tipikus európai tragédiát is bemutat. A középkorban hogyan próbált Európa egységet? Tessenek visszagondolni, a középkorban az európai egység az min alapult? Ezt nagyon röviden így tanítjuk a történelemben, a trón és az oltár szövetségén. Tehát az állam és az egyház, a politika és a vallás összefonódásán. Trón és oltár szövetsége. Ennél borzalmasabb államalakulat a történelemben nem jött létre, mert akkor, amikor a politika és a vallási erők egyesülnek, akkor lényegileg megszűnik az egyes emberek számára a vallásszabadság, a lelkiismereti szabadság, akkor a legtotálisabb diktatúra időszaka köszön be. Akkor is, hogyha ezt nem így érzékeltetik, nyilván nem így érzékeltetik az emberekkel, hanem erről minden szépet és jót elmondanak, de a valóságban, hogyha nincs legalább két pólus, ha nincs választási lehetőség, hanem egységes monolit tömböt alakít ki az állam és az egyház, hát akkor körülbelül oda jutunk majd, ahogy a középkorban is járt Európa, hogy lényegileg gondolkozás szabadsága nem biztosított, kifejezés szabadsága, szólásszabadság, vallásszabadság, lelkiismereti szabadság nem biztosított, illetve akik ezzel szeretnének élni, azok választhatnak a mágia és a kerékbetörés között. Tehát a másik dologra is figyeljünk fel, ez a vas és a cserép, amilyen egyszerű ez a jelkép. Nagyon szeretném, ha megértenénk. Ez egyrészt a rómaiság és ázsiaiság két kultúrája, ami nem elegyedik tartósan, másrészt azonban az államnak és az egyháznak a szövetsége, ami tartósan szintén nem tud létrehozni békés, nyugodt helyzetet. Legjobb dolog az, hogyha az állam is végzi a maga feladatát, és egyház és egyházak is végzik a maga feladatukat. De az állam ne próbáljon befolyást gyakorolni az egyházakra, és az egyházak se az államon keresztül akarják véghez vinni az ő akaratukat. Mert hogyha ez bekövetkezik, akkor a középkorihoz hasonló állapotok jönnek létre. Ennyit röviden a második fejezetről, mert az erre szánt időt már is túlléptem, de hát valahogyan el kellett mondanom, hogy az is talán, aki ezt a proféciát nem ismerte, vagy bele tudja élni magát a jövendőlésnek ebbe a jelképes világába. Áttérnék a második fő jövendőlésre Európából, ami a Dániel könyve 7. fejezetében található. Ez még döbbenetesebb jövendőlés, mert ezt az álmot már nem egy pogány király kapta, Nabukodonozor, hanem maga a próféta Dániel, 50 évvel az előző álom után. És Dániel prófétának Isten már nem fémekkel, nem fémek arany, ezüst, rés, stb. Kívánatos fémek sorrendjével mutatta be a történelmet, hanem Isten már nyíltabban beszélhetett Dánielnek, és valahogy ezek a jelképek azt sugallják, hogy Isten ezt mondta Dánielnek, hogy tudod, mi az emberiség története? Az emberiség története a hatalomért való kíméletlen harc. A hatalomért való kíméletlen acsarkodás története. Ezért Dániel próféta az álmában egy háborgó tengert látott. A Bibliában ugye a tenger a népek jelképe. Petőfi is innen vette, feltámadott a tenger a népek tengere. Jelenések könyve 17. fejezet 15. verse szó szerint is azonosítja, itt jegyezném meg, hogy nincs egyetlen egy jelkép sem a Bibliában, amit maga a Biblia nem azonosítana. Tehát ezt nem én találom ki, vagy nem mások találták ki. A Bibliában van egy jelkép, a 66 könyvben megjelenik egy jelkép, a többi 65 könyv, vagy maga az a könyv pontosan azonosítja. A sok víz, a tenger, amit látsz, népek, azok sokaságok, nemzetek és nyelvek. Háborgó tengert látott, a nemzetek egymás ellen való feszülését, háborúskodását, acsarkodását, és a tengerből először feljött egy oroszlán hatalmas sasszárnyakkal, a sasszárnyai kitépettek, az oroszlán összecsuklott. Kijött egy hatalmas medve, az egyik oldaláról a másikra kélt, és egy három bordát tartott a szájában, és elhangzott a szózat, egyél sok húst. Kijött egy pár duca medve után, hatalmas gyorsasággal közlekedett, ő is visszacsuklott a tengerbe, és negyedikként feljött egy fenevad, utána már egy negyedik állat nem jelentkezett, de ennek a fenevadnak is két része volt, maga a lomha nagy teste, és a fejéből kinövő 10 szarv, és a 10 szarv közül kinövő kis szarv, ami három másik szarvat kiszakított, fölében nőtt a többi szarvaknak, és mintegy ezeket a szarvakat ő fogta közösségbe. Ugye ezeket a jelképeket is ugyanúgy azonosítja a Szentírás, ami előbb az arany volt, az most az oroszlán, babiloni birodalom. Ami előbb az ezüst volt, az most a medve egyik oldaláról a másikra, Médó-Perzsa birodalom. Nem mondok ezekről többet, mert a Biblia többet is elmond, de mondom, én most Európáról tartok előadást, lehetne mondjuk Babilóniáról, Perzsiáról, akkor sokkal részletesebb magyarázatba kellene belefogni. Kijött a harmadik, az ugyanaz, mint a réz vagy a bronz, Párduc, Görögország. Kijön a fenevad, ugyanaz, mint a vas, Róma. Mik az európai államok? Ami a 10 lábúj volt a második fejezetben, az most a 10 szarv. A Bibliában a szarv mindig az erőnek, a hatalomnak a jelképe. És itt rögtön egy nagyon érdekes dolog, hogy az európai államok állandóan a hatalmi versengések. Igen, ezekbe temetkeztek bele. Lényegileg a napóleoni háborúk után alakult ki Európa mai képe, hogy 4 nagy hatalom van Európában. Az angolok, a franciák, az oroszok, és hát a legkülönösebb hatalom ugye a németek szövetségben a Habsburgokkal. Lényegileg a napóleoni háborúk bemutatták azt, hogy Európában úgynevezett erőegyensúly politikára van szükség, mert hogyha az egyik nagyhatalom túlságosan erős lesz, és megszerzi egy másiknak a szövetségét, lényegileg nincs ellene védelem. Tehát, hogyha az oroszok, ugye az orosz diplomácia mind a mai napig nagyon ügyes és agyafúrt, mert hol az angolokra, hol a franciákra, ugye vágyakozva, hogy ha megszerezték ezek szövetségét, akkor a németek kerültek harapófogóba, hogyha az angolok és a franciák, akkor viszont megint a németek, vagy az oroszok is. Tehát az utóbbi 200 évben az európai nemzeteknek ez a vas akarata és ez a hatalmi acsarkodása odáig ment, hogy ma történészek is leírják, hogy az elmúlt 200 év arról szól, hogy a hatalmi egyensúly meddig volt tartós és mikor bomlott meg. A világháborúknál megbomlott. És Európa egymásnak ment, és valóban Európa utóbbi 200 évének története katasztrofális, mert tessenek meggondolni, hogy Napóleon egymaga 1 millió francia fiatalt vitt a sírba. Az első világháborúban csak nem 30, a másikban meg több mint 60 millió ember halt meg, és az egész 20. században 200 millió embert öltek meg erőszakos halállal. 200 millió embert, amikor a világ történelemben nem volt olyan évszázad, amelyben 4-6 millió embernél többet megöltek volna. 20. században 200 millió embert öltek meg. Ez félelmetes. Ugye ezért könnyű most az európai egységet így elfogadtatni, mert azt mondják, hogy kérem szépen, ne legyen tűzfészek Európa, ne induljon ki innen egy harmadik világháború. Mi ennek a garanciája? Egység kell. Szabadítsuk fel a határokat, legyen nem csak a politika, hanem a gazdaság és minden közös. És hát ha lesznek is feszültségek, mert ugye a nyugati államok még mindig azért 5-8-szoros szintkülönbséggel följebb élnek, mint mi, hát ha lesznek is különbségek, bejön ez a 10 toprongyos állam, most lesznek itt problémák, na de azért ki fogjuk egyenlíteni a dolgokat, és Európa szövetségre tud lépni a másik nagy egységgel a világban, ez az Amerikai Egyesült Államok. Van az Amerikai Egyesült Államok, van az Európai Egyesült Államok, na így már a fehér faj, ahogy szokták mondani, vagy finomabban így szokták mondani, hogy a zsidó-keresztény kultúra, óbe szépen hangzik, ugye, zsidó-keresztény kultúra, Európa és Amerika most már így csak nem a maga megközelítőleg, ugye egymilliárdos lélekszámával, most már az iszlám, arab, vagy a keleti, kínai, japán előretörést meg tudja akadályozni. Tehát ma is ezért van az egységtörekvés, hogy valami olyan erőt létrehozni, valami olyan tömegerőt, és politikai, és gazdasági, és kulturális, és vallási erőt, főleg vallási erő ugye létrehozni, ami a világ vezetésére képes. A Dániel könyve 7. fejezetéről azért nem szeretnék részletesen szólni, különösen nem a 10 szarv közül kinövő kis szarvról, ami 3 más szarvat kiszakít, és az ő jelenlétének köszönhetően fog ez a 10 szarv, illetve már megmaradt 7 szarv ugye egységesülni, mert rögtön, ha áttérek a 3. jövendőlésre, önök mindjárt mindent meg fognak érteni, amit első hallásra egyáltalán meg lehet érteni. Tudnék, azzal soha nem szerettem fárasztani a kedves hallgatókat, amit első hallásra úgyse lehet megérteni. Televízióban is mindig körözni kellett, körözni, mert ugye az emberek odakapcsolnak egy-két pillanatra, egy-két percre. Az ember nem tud végigvinni egy fél órán át egy logikai sort, mert akkor aki a 10. percnél kapcsolódik bele, az azt mondja, hogy meghibbant ez az ember, aki beszél, mert hát miről beszél. Hát ugye nem mindenki hallgatja meg az elejétől a végéig, itt ugye könnyebb a helyzet, itt nem vagyunk annyian, mint a televízió előtt ugyan. Itt, hogyha valaki elkezdi hallgatni ezeket a bibliai összefüggéseket, valamire csak eljut, de itt se lehet mindent elmondani. Itt is még egyszer mondom, már 3. a kedves hallgatóknak, haza kell menni, el kell olvasni, és amit megtudunk a Bibliából, azt mindig a személyes keresés alapján tudjuk meg. Ugye a példabeszélek könyve 8. fejezete mondja, akik szorgalmasan keresik az Istent, megtalálják. Azért mondom, hogy a 10 szarvról mindent megtetszenek tudni, amit első hallásra meg lehet tudni, mert a Jelenések könyve 17. fejezetében János apostolnak Jézus Krisztus újra megmutatja ezt a 10 szarvat. Most már nem foglalkozom a szövegkörnyezettel, mert Jelenések könyvéről a legrövidebb előadás sorozat, amit tartottam, ilyen különböző színekkel jelzik ezeket az előadásokat, ez a sárgás-bordós sorozat, ez magában 25 részes. Ugye a Jelenések könyve 22 fejezetből áll, de több száz jelképpel és jövendőléssel van tele, tehát ha ezt valaki meg akarja érteni, az tényleg szóról szóra el kell, hogy olvassa. Megjelentettük Vankó Zsuzsának a Jézus Krisztus apokalipszise című könyvét, azt el lehet olvasni, a 7 levéről és a 7 pecsétes könyvről szóló látomás szavankénti magyarázatát. A 7 trombita szóról és a 4. részről, amiből én itt most felolvasok, ez még nem jelent meg, de ismétlem, amit első hallásra megtesznek érteni, most szó szerint felolvasom önöknek, hogy Jézus Krisztus János apostolnak mit mutatott be Európáról. Vagyis a 10 lábúj után a 10 szarvról. Itt van egy döntő kijelentés Jelenések 17. fejezet 12. versétől. A 10 szarv, amelyet láttál, 10 király. Olyanok, akik még hatalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok, 1 óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak, és a bárány legyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ő vele levő elhívottak, választottak és hívek is. Tehát tessenek megfigyelni, hogy most nekem is egy kicsit, ha röviden is, de szavanként kell magyaráznom. Azt mondja Jézus Krisztus itt János apostolnak, akinek bemutatja az emberiség történetét, hogy a 10 szarv pedig, melyet láttál, 10 király. Ma Európában kevés királyság van. Ugye van a norvég, a dán, az angol királynő vagy királyi pár. A Bibliában ez, hogy király nem mindig szó szerint királyt jelent, hanem hatalmat, tehát országot, hatalmat, tulajdonképpen egy politikai gépezetet, államhatalmat. De hát azt mondja itt a megjegyzés, hogy a 10 szar pedig, amelyet láttál, 10 király. Tehát ugye egy összefoglaló számmal mutatja be az európai nemzeteket, mert a 10 lábúj meg a 10 szar nem azt jelzi, hogy csak 10 ország van Európában. Tudjuk jól, hogy több mint 30 van, és az Európai Unióban is már többen vannak benne, lesznek benne ugye ezzel a 10 országgal. De itt nyilvánvalóan Európát mutatja be, a 10 szar pedig, melyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok, 1 óráig a fenevadban. Mit jelent ez, hogy ez a 10 király most birodalmat még nem kapott? Nagyon érdekes kijelentés ez, az előzményekből rögtön megérthetjük, mert említettem a kedves hallgatóknak, hogy Európa már 2 nagy egység törekvésen van túl. A középkor elején is egyesülni akartak, és létrejött az egység, és most is egyesülni akarnak az európai államok, és most van folyamatban az egység. Mit jelent az, hogy birodalmat még nem kaptak? Ez azt jelenti, hogy az első egységtörekvésnek tesnek megnézni, hogy mi volt a következménye. Az első egységtörekvésnek az volt a következménye, hogy a középkorban tűrhetetlen állapotok köszöntöttek be Európára, és Amerika telfedezésével, tehát 1492-vel Európa kezdett kivándorolni Amerikába. Ez szó szerint így történt, mert az európai először üldözött protestánsok, utána pedig munkanélküliek, mind a mai napig, csak az elmúlt 1,5 évszázadban legálisan és illegálisan 150 millió európai hagyta el Európát. Amerika földjén keresve a megélhetésnek, a normális demokráciának, és egyáltalán az emberhez méltó életvitelnek a lehetőségét. Az első egységtörekvésnek, hogy említettem, ugyanis az volt a következménye, hogy Európában megszűnt a lelkiismereti szabadság, megszűnt a vallásszabadság, Európában művészetek, tudományok nem fejlődtek, Európa 1000 évig gúzsba volt kötve, mert a hatalmi gépezet mindig megmondta, hogy úgyis a föld körül forog a nap, meg az egész világegyetem, és Kopernikuszt meg fogjuk égetni, és Galileit is az inkvizíció elé fogjuk vinni, mert hogy merészeli valaki azt mondani, hogy esetleg a nap, vagy a naprendszer is más részen forog. Európában a politikai, vallási, hatalmi gépezet kegyetlen terrort vitt véghez, amelynek következtében az Európából elüldözött és kiszorult, főleg protestánsok. A 17. századtól az Egyesült Államok keleti partvidékein megalapították az első államokat, amikből később kinőtt az Amerikai Egyesült Államok, ugye a függetlenségi háborúval, és 2 dolog, 2 egyszerűen megjegyezhető dolog elég volt ahhoz, hogy Amerika 2 évszázad alatt Európát maga mögé utasítsa. És ezért mondja a szövegünk ezt, hogy most az európai államoknak nincs hatalmuk. Hatalma már nincs az európai államoknak, azért akarnak egyesülni, az egyesüléssel se lesz elég hatalmuk, hanem egy másik egységhez csatlakoznak, ez az amerikai Euróatlanti Szövetség. Mi ez a 2 dolog, amit meg kell jegyeznünk? Kedves hallgatók, ez az élethez és a társadalmi élethez a legegyszerűbben kapcsolódó 2 dolog. Miért is mentek ki Amerikába? Miért ment ki 150 millió európai Amerikába? Az egyik ok, amiért kimentek, hogy ott a munkát megfizették. Ilyen egyszerű dolog. Amerikában a munkát megfizették. Európában sem a középkorban, sem a polgárosodással, a kapitalizmus idején az emberi munkát nem fizették meg, és Európa keleti részén ma sem fizetik meg. Ugye hát ezt nem nekem kell bizonyítanom, ezt mindannyian érezzük a bőrünkön, az iszonyatos adózások és az iszonyatos hazugságok, amelyek ezzel társulnak. A rendszerváltás idején is állítólag az amerikai kormány felajánlotta Magyarországnak, hogy ugyanazt az adózást vezessék be, amit Amerikában, 20-25%-nál több adót senkitől se kérjenek. Egyébként ez a Bibliára megy vissza. Ha valaki elolvassa József történetét, amiről hoztam ilyen ifjúsági regényt is, az Isten küldött egy ember című regényt, József történetében, tehát a Biblia legelső könyvében benne van, hogy mi az igazságos adózás. A 20% adó. Ugye ez József történetének egy fejezetéből kiderül, hogy József Egyiptom földjén a 7 szűk esztendő után 20%-os adóból is rendbe tudta hozni az országot. Ahol több az adó, mint 20%-ot, az adókat ellopják. Ezt látatlanban mondom, senkit nem támadok ezzel, nem azt mondtam, hogy Magyarországon most ellopják, távol van tőlem, hogy ilyeneket mondjak én a mi kis hazánkról, hogy itt valaki is lop, hiszen tudjuk, hogy maga a megtestesült becsület minden politikai kormányzat, de a Biblia ezt mondja, hogy a normális adó a 20%, az 1/5 rész. Amerika és Anglia, amikor a Bibliát elfogadta, erre alapította az államát, és Európából azért mentek ki emberek, mert ott megkeresték az európaihoz képest ma is kb. 10-szeresen több jövedelmüket, abból lelkiismereti nyugalommal megfizették a 20%-os adóikat, és tudták a családjaikat fenntartani, tudtak adakozni, mert a birkákat táplálni is kell, nem csak nyírni. Ez az egyik dolog tehát, hogy a tisztességesen megfizetett bérek. És a másik dolog, amiért özönlöttek ki, és ma is mindenki Amerikába akar kimenni, hogy Amerika teljes lelkiismereti és vallásszabadságot biztosított minden bevándorlónak. Tehát ha oda valaki kiment és katolikus volt, vagy luteránus volt, vagy református volt, lehetett béker is, meg herrenhutter is, meg mennonita is, meg lehetett bármilyen más metodista, baptista is, senkit nem ért megjegyzés azért, hogy ő milyen vallású. Tehát Amerikában nem volt vallásüldözés, nem volt szektázás, nem volt ez, nem volt amaz, mert Amerikában azt mondták, hogy egy államban az a fontos, hogy valaki legyen becsületes és dolgozzék, a meggyőződését, a lelkiismeretét tekintve pedig mindenki maga rendelkezik, abban az államnak nem lehet beleszólni. Hogy mindenki legyen katolikus, azt nem mondhatja az állam. Azt sem mondhatja, hogy mindenki legyen protestáns. Azt sem mondhatja, hogy mindenki legyen zsidó, azt sem mondhatja, hogy mindenki legyen kvéker vagy baptista. Mindenkinek a meggyőződése, amiért ő felel, az államnak nem szabad beleavatkozni lelkiismereti kérdésekbe. Hát ezt tesznek tudni, nem csak a pénztárcának kell tele lenni, de a tüdőnek is vagy levegővel, hogy az ember tudjon lélegezni. Ez a két dolog, amit itt Európa keleti felén, mint egy mesebeli ajándékot tekintünk, ez ott megvolt és megvan mai leromlott állapotában is, hiszen a Bibliában, ahogy említettem önöknek tegnap, az Egyesült Államokról jövendőlések vannak a Jelenések könyve 12. és 13. fejezeteiben, Jelenések könyve 12. és 13. fejezetében, amelyek megmutatják, hogy Amerika miért ívelt föl. Miért utasította maga mögé Európát? 200 év alatt. Tehát az európai nemzetek itt már közel 1500 éve itt vannak. Hogy lehet az, hogy egy állam 200 év alatt többet tud felmutatni, mint ezek 1500 év alatt? Egyszerű a dolog. Meg kell fizetni a normális munkát, és az emberek lelkiismeretében nem szabad beleszólni. Ennyi az egész. Semmi több. Semmi különös forté ennek nincsen. Ez a két dolog. A Biblia azonban érzékeltető, hogy Amerika is sokat torzul majd a történelem során. Az Amerikai Egyesült Államokban is a munkaszeretetből lesz majd pénzhajhászás, a szabadságból is lesz majd szabadosság és féktelenség, ez is benne van Jelenések 13. fejezetében, de minden esetre én erre se térhetek ki részletesen, hiszen csak azt kell önöknek elmagyaráznom, hogy miért van itt ez a félmondat, hogy az európai hatalmak nem kapnak hatalmat, hogy hátra szorulnak, hát ezért szorultak hátra. Az Amerikai Egyesült Államok lényege a 19. és főleg a 20. században lelépte Európát. A 20. században egyszer beszéltem egy közgazdásszal, aki azt mondta, hogy ő, ha Angliában elmenne 2 év szabadságra, tessenek megfigyelni, mert én annyira nem vagyok egy közgazdász szakértő, nekem kellett elmondani egy ilyen primitív embernek, de jól elmondta, szerintem megértettem, hogy ha elmennék 2 év szabadságra, akkor se tudnám feldolgozni a legmodernebb komputerrel sem, hogy Amerika mennyire előrébb van, mint Európa, mert Amerika sokkal előrébb van Nyugat-Európához képest, mint Nyugat-Európa Kelet-Európához képest, ami nem is látszik különbségnek Nyugat-Európa és Kelet-Európa egymáshoz való viszonyában, amennyire Amerika az egész világot a zsebébe tudja most tenni. Hát valóban a pénz, a tőke, a vívmányok, a feltalálások. Szóval Amerika, ugye mi ebből a haditechnikát látjuk, hogy lelép egy országot, kompjúteres vezéléssel miket csinál. Látjuk, hogy a pénz hatalma hogyan tesz tönkre most a világon számos nemzeti gazdaságot. Szóval Amerika most a földnek egyedül és korlátlan birtokosa. A Biblia bemutatta azt is, amikor Amerika segítséget nyújtott az európai üldözötteknek, amikor pozitív volt a szerepe, és a Biblia bemutatja a mai Amerikát is, amikor rettenetesen negatív már a szerepe. De hát az előadást nem erről hirdettem, hogy Amerika a proféciákban, ez rajta van a kazettákon ezt meg lehet hallgatni. Én az európai államokról mondom azt, hogy egy ilyen fél mondatnak milyen messze menő hatás, hogy ez ide belekerülhetett, mert a többi rész világosan közli, hogy Európa ezért szorult vissza. De Európa vissza fogja tornászni magát Amerika mellé, és hatalmat kap egy óráig. Az egy óra, ez egy nagyon rövid profétikus kijelentés, jelzi a proféciánk azt, hogy lesz európai egység, az európai egység és az amerikai egység megvalósul. Nagyon rövid ideig úgy tűnik, mintha a világra soha nem látott időszak köszöntene be, de csak egy óra lesz. Miért? Mert ezeknek egy a szándékuk, ezek a bárány ellen viaskodnak. Hát itt egy megdöbbentő dolog. Önök közül is sokan tudják, hogy a bárány kinek a jelképe a Bibliában. Jézus jelképe. Az európai államok a bárány ellen viaskodnak. Hát másról se hallunk, mint a keresztény Európáról. Most meg másról se hallunk, hogy az európai alkotmányba kerüljön bele az Isten neve. Ó, milyen becsületes, hívő, vallásos népek ezek az európai népek. Kerüljön bele Isten neve az alkotmányba. Tetszenek tudni, hogy e mögött mi van? Ha Isten neve bekerülne az európai alkotmányba, valószínűleg be fog kerülni, ha nem gyorsan, akkor később. Ha Isten nevére egyetlen egy megjegyzést tesz majd az európai alkotmány, hogy tudnék a Európa, maga európaiságát a kereszténységnek és Istennek köszönheti, ha ez egy alkotmányba bekerül, akkor majd törvényeket lehet hozni azok ellen, akik nem azt az Istent akarják elfogadni, amit most majd a politika és a vallás az emberekre akar erőltetni. Mondjuk én a Biblia Istenében hiszek. Én azt mondom, hogy Isten egy van, és azt mondom, amit Jézus mondott, hogy az egyedül igaz Isten az Isten, a bálvány istenek nem istenek. A nemzetek minden istene bálvány, mondja a 96. Zsoltár, és Jézus azt mondta János Evangélium a 17. fejezetében, Atyám, az egyedül igaz Isten, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztust. Ha európai alkotmányba bekerül az Isten, vagy az Istenre való bármilyen utalás, akkor az egyes európai nemzetek már az alkotmány után törvényeket hozhatnak arról, hogy aki nem egyezik a politikai és a fönnálló hatalmi vallás Isten képével, annak ugyanolyan károsodása lehet az életben, mint a középkorban is. Aki nem egyezett meg a hivatalos felfogással, vagy említettem önöknek, vagy mágiára küldték, később finomódott a kín, kerékbetörésre is ítélhették, vagy tüzes vaspróbára, vagy egyébre. Tehát ez itt egy rettentő, félelmetes dolog, és hogy ez be fog következni, ezt mondja Jézus Krisztus, ezek a bárány ellen viaskodnak. És utána ez a mondat rész áll, de a bárány legyőzi őket. Tehát ember nem fogja legyőzni ezt az európai egységet, nem emberek fogják ezt leletezni, magának Jézusnak kell legyőznie, mikor? Csak is akkor, amikor eljön. És amikor Jézus eljön, azelőtt mi következik be? A következő 17. utáni 18. fejezetben tetszenek elolvasni azt, hogy az európai egység létrejön, az európai egység kiterjeszkedik és hatalmas lesz, és az európai egység összedől. Az európai egység összedőlése a Jelenések könyve 18. fejezetében, a Biblia egyik legdrámai fejezetében van megjövendőlve, mert az a káosz, az a zűrzavar, ami a világra be fog köszönteni, az rendkívül és eddig soha senki által meg nem tapasztalt zűrzavar lesz. És ez már az egész világot is maga alá fogja temetni, és kihívja Jézus közbeavatkozását, mert ha Jézus nem avatkoznék itt közbe, akkor már tovább nem részletezendő okokból, hiszen ez is újabb előadásokat igényelne, akkor valóban maga az emberiség folytaná meg önmagát, és vetne véget itt a Földön a civilizációjának. Az emberiség ma a szakadék szélén táncol olyan szempontból, hogy ugye az ökológiai jelek egyre inkább jelzik, hogy 30 év alatt az emberiség a levegőt tönkretette. 30 év alatt. Ha elolvassák önök Moldova Györgynek a Magyarország szennybe menetelét, két kiadást ért meg ez a szociográfia, Magyarország szennybe menetelét, pedig hát a mi országunk kis ország, arról híres Magyarország, hogy minden évben annyi erdőt vágnak ki a földön, mint Magyarország, kb. 100 000 négyzetkilométert. A föld tüdejét elpusztította az emberiség, de csak az elmúlt 30 évben. A vizek elfertőződése, az óceánoknak az elszennyeződése, az élet egyetemes megrendülése a föld kiszipolyozásával, az ipari államok mérhetetlen kapzsiságával 30 év alatt az emberiség odáig jutott, hogy a pénzért és a pénzhajhászásért az élet tönkretételének a szakadék szélén táncolunk. De a Biblia rámutat arra, hogy itt sokkal súlyosabb dolog is jön az európai egységgel. Tudnék, itt egy hatalmas erkölcsi válság fog beköszönteni. Az erkölcsi válságot a vallással próbálják legyőzni. A politikai államalakulatok nem lesznek képesek kifejleszteni azt a biztonságot. A politikától egyébként is senki semmi jót már nem vár. Ekkor bekapcsolják ugye az egyházakat, a vallási rendszereket. Az ökumenizmus hatalmas lépésekkel halad előre. Nem tudom, hogy tetszenek-e tudni, hogy egyáltalán mit jelent ez, hogy ökumené vagy ökumenizmus. Ez annyit jelent, hogy az összes vallás egyesítése, nem csak a keresztény felekezeteké, valamennyi vallás, ugye a görög oikumené kifejezés ennyit jelent, hogy az egész lakott föld minden vallását egyesíteni, a törzsi vallásokat, a hinduizmust, a buddhizmust, az iszlámot, a kereszténységet, ez olyan méretű hamissággal és hazugsággal jár együtt, hogy ez a világot az ökológiainál sokkal súlyosabb válságba és felgyorsultabb válságba fogja sodorni, és az Európai Egység és az Amerika-Európa szövetsége ennek hatalmas katalizátora lesz, ez a válság egyre inkább el fog mélyülni. Mindennel kereskedni fognak az emberek, mondja a 18. fejezet, főleg emberek lelkeivel. A manipuláció, a lelki-szellemi befolyásolás, a tömegeknek az elbutítása, amiről oly sokat hallunk, és hát úgy legyintünk is rá, hogy már mennyi idő óta halljuk, meg mit lehet ez ellen tenni, meg hát az emberek maguk is nem akarnak semmit tenni, az embereknek sokkal jobb mondjuk elbutítottnak lenni, hogy Kosári Domokos, az akadémiánk volt főtitkára mondta, egyszer egy rádió interjújában azt mondta, hogy hát nem csak elhűíteni lehet az embereket, felokosítani is lehet az embereket. De ki akar itt az embereket felokosítani? Ki akar itt az embereket gondolkozni, megtanítani? Ki akar itt az embereket erkölcsre, vagy tiszta erkölcsre szoktatni? Nyilván valami erkölcsöt adnak, de ez az erkölcs egy ilyen begyülékes, félig politikai, félig vallási, félig hagyományon, félig emberi ízlésen és divaton alapuló erkölcs lesz, ez félelmetes válságba fogja belesodorni a világot, ami után elkerülhetetlen az, hogyha nem jön szabadító a világ önmagát temetni önmaga alá. Azt kérdeztem az előadás elején, hogy mi a megoldás az egyes ember számára. A megoldást egy történettel világítanám meg. Jézus mennybe menetele után a keresztények itt maradtak a világban, és Jeruzsálemből kiindulva a kereszténység kezdett terjedni. De Jézus azt mondta, hogy el nem múlik ez a nemzedék, amíg itt kőkövön nem fog maradni Jeruzsálemben. Amikor meglátjátok, mondta a követőinek, Jeruzsálemet körbevenni, amikor meglátjátok, hogy jönnek a római hadak és körbeveszik Jeruzsálemet, azonnal fussatok ki belőle. Jeruzsálem ostroma 66-ban kezdődött. Cestius római hadvezér vonult fel a csapataival. Aztán jött egy másik később császárrá lett ember, Vespasianus. Aztán jött a fia Titus, ő is császár lett. Jeruzsálem ostroma több mint 4 évig tartott. 66-tól 70-ig. Jézus azt mondta, hogy mikor meglátják már a római csapatokat, hogy körbeveszik a szent várost, haladéktanul a keresztények hagyják el. A 4 év alatt erre egyszer nyílt lehetőség, mert Cestius ostromzára idején egy rövid ideig visszavonult ez a hadvezér, ott hagyta őrizetlenül a várost, és Josephus Flavius is beszámol erről, hogy sok előkelő ember elhagyta Jeruzsálemet. Ezek voltak a keresztények. Az első keresztények hittek a jövendőléseknek. Ha ők nem hittek volna szó szerint Jézus kijelentéseinek, és nem hagyják el a várost, 70-ben Titus kardélyre hányt mindenkit, a templomot felgyújtatta, és Jeruzsálem megsemmisült. A keresztények annyira hittek a proféciáknak, Jézus jövendőléseinek, hogy amikor egyetlen egyszer, és nem a város bevételekor, nem a végén, hanem 66 és 70 között volt az ostrom, 67-ben egyszer, egy pár napra az ostromzár fellazult, keresztények rögtön elhagyták a várost, és körülbelül 70-80 kilométerre Jeruzsálemtől megalapították az első keresztény várost a Jordán keleti partján, ezt Pellának nevezték. Ez a történet benn van Josephus Flaviusnak a Zsidó háború című művében, és azért mondom el önöknek ezt a történetet, hogy a keresztények annak köszönhették az életüket, és azok, akik rájuk hallgattak, hogy hallgattak az Isten szavára. Ma ugyanez a helyzet. A mai világban is ez a két alternatíva van. Vagy hallgatunk arra, amit mondanak, és amit állandóan mondanak, és már szinte úgy súlykolnak az emberekbe, mint valami hipnózis lenne a dologból, hogy az embereket meg akarják bizonyos dolgokra nyerni, vagy pedig arra hallgatunk, amit az Isten mond. Mindenki, aki az Isten szavára hallgat, és a Bibliából megismeri Isten akaratát, hogy említettem önöknek az előadás elején, hogyha egy világméretű összeomlásról és egy hatalmas nagy zűrzavarról beszél is a Biblia, de azok, akik Istenre hallgatnak, ők maguk is szeretteikkel együtt meg fognak menekülni. Volt már ilyen eset az emberiség történetében, hogy egy óriási egységet akart létrehozni az emberiség, és ezzel fejezem be önöknek az előadást, hogy két fogalmat jegyezzenek meg. Ez a hatalmas egység volt a Bábel. A Bábel az özönvíz utáni egység törekvés, ami sumér akkád nyelven ez a bábili kifejezés, ez a bábili. Annyit jelent, hogy a menny kapuja. Azért építettek egy hatalmas tornyot, és egyesülni akartak, hogy túléljenek egy újabb özönvizet, ha ne talán jön még a világra. Noha Isten megígért, hogy nem jön, de hát ők hittek az Istenben, nem hittek az Isten szavában. Inkább építettek egy magas tornyot, ha jönne is, mert látták, hogy erkölcstelenek, gonoszok, hogy túléljék az özönvizet. Ők elnevezték a tornyot Bábilinek, a menny kapujának. Mózes első könyve 10. és 11. fejezete szerint Isten letekintett erre a toronyra, és elnevezte Bábelnek. A Bábel nem a menny kapuját jelenti. A Bábel, mint tudjuk, annyit jelent zűrzavar. Tessenek meggondolni, hogy ami az emberek szemében a menny kapuja, az az Isten szemében a zűrzavar. Hát elég éles ellentét, nem? Ma az emberek az egységet mindenek fölött való értéknek tekintik, a menny kapujának, az Isten szemében zűrzavar. Ebben az előadásban sosincs időm, mert ez egy folyamatban, egy előadás sorozatban az ember ezt inkább ki tudja fejteni, hogy mit is jelent az emberek szerinti egység, és mit is jelent az Isten szerinti egység. Az emberek az egységet mindig fölülről kényszerítik a tömegekre. Minden egység így jött létre. A Bábeltől mind a mai napig. A Szovjetuniót is így fölülről kényszerítették. Ma az Európai Egységet is fölülről kényszerítik. Isten soha nem felülről kényszerít. Isten mindig alulról épít. Isten azt mondja, hogy kétféle egység van. Van olyan egység, amit valaki felülről rákényszerít az emberekre, de hát Istentől idegen a kényszerítés és az erőszak és a manipuláció. Isten egyes embereket közelít meg, egyes emberektől kéri, hogy olvassuk az ő szavát, hogy olvassuk a Bibliát. Az Isten üzen, és mind a mai napig mindenről üzen az Isten, amire szükségünk van. Ha egyes emberek komolyan veszik Isten szavát, megvilágosodnak, olvassák, hallgatják és megtartják Isten beszédeit, akkor lesz egy alulról építkező egység. Az alulról építkező egység, ha kicsi is, mint Jézus mondta, a kovász meg a só, de még mindig biztosabb, valóságosabb egység, hogy tegnap is idéztem önöknek a Pascal mondást, amikor az emberek nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, megtették a hatalmat igazságnak. Amikor az emberek a hatalmat teszik meg igazságnak, ez az európai egység és az emberi egység törekvések. Amikor az emberek közül az egyes emberek azt mondják, hogy én nem a hatalmat imádom, én az igazság és a szeretet törvénye szerint szeretnék élni, az Isten segítségével találkozik. És a Biblia alapján, Biblia jövendőlések alapján Isten egységet fog létrehozni majd igazán hívő emberek között. Lesz egy nyáj és egy pásztor. Nem akol, nyáj. Jézus erre tett ígéretet, hogy akik keresik ebben az űrzavaros bábeli időben, egységtörekvések idejében az igazságot, Isten személyesen fog vezetni embereket, megszólít, vezet embereket, és itt egy alulról létrejövő igazság fog létrejönni az igazán istenfélő, igazán istenkereső emberek között. Ez a választási lehetőség. Miközben az emberi világ sűrög, forog és valamit be akar tetőzni, aközben Isten a maga halkész szelíd hangjával keres minden embert, és azt mondja az embernek, hogy látod ember, én ezt előre láttam, és a kivezető útról is gondoskodtam. A bibliai proféciák ezt ajánlják mindenkinek. Hogyha mi keressük az Istent, ha mi érdeklődve figyelünk, hogy az Isten mit mond, akkor ez csak a felület, amit önök én tőlem hallottak itt két este során, és amit én el tudtam mondani 150 adásban a televízióban, az csak az olyan felület, ami talán kicsit vágyat ébreszt a Biblia megismerésére, hogy milyen hatalmas kincs kezünkben a Biblia. Mit várhatunk a Bibliától? Ez olyan, mintha Isten lenne itt közöttünk. Csak Isten ezt nem így gondolta megoldani, hogy személyesen kiki elé odaáll és elmondja, hogy X és Y most ezt és ezt tedd, mert az Isten ezt is megtehetné, lenne erre hatalma és lehetősége, de az Isten ezt nem így gondolt el. Az Isten ihletett prófétákat, ihletett apostolokat, adott látomásokat, álmokat, gondolatihletéseket. Létrejött egy csodálatos könyv a maga 66 iratával, és benne van az egész történelmünk forgatókönyve, és amikor tőlem kérdezték a beszélgetős adásokban, hogy hol járunk a történelemben, én ezért tudtam mindig egyszerűen, de nyugodtan azt mondani, hogyha a keleti pályaudvarból kifutott a vonat, és Bécs felé tart, akkor nem Tatabányánál járunk, Svehát közelében járunk. A bibliai jövendőlések, idői kijelentések, az idők jelei azt sejtetik, hogy valóban ünnepélyes időket élünk. Fényes, de borzalmas időket, mint a történelem arca. Borzalmas idők, mert tele van a történelmünk fenyegetettséggel, feszültséggel, nyugtalansággal, de ünnepélyes idők, amikor Isten mindenki számára biztosítja a választási lehetőséget. Az ő megismerésével, az ő elfogadásával. Boldog, aki olvassa, hallgatja és megtartja a prófétálás beszédeit. Ennyit tudtam Izelitől mondani. Ha önöknek érdeklődésük van, havonta, tehát egy vagy két alkalommal január-februárban tarthatunk ilyen előadásokat, kérném szépen, hogy jelezzék a kérdőiben, ha bármilyen téma, ha nem ez a téma, más téma. Én megköszönöm a figyelmüket, hogy tegnap is tartunk egy 10 perc szünetet, utána vissza lehet kérdezni, lehet újabb kérdéseket föltenni, közben a könyvek, kazetták, videókazetták között esnek tájékozódni. Köszönöm a figyelmet.